Vigyázz, kutya!
Harapuca három alatt megnyílott a kutyatár.
A műsor, amelyben sok hasznos és gyakorlati információt kaphatnak a kutyákról és a helyes kutyatartásról.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Itt egy kutya.
Milyen kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Mennyi kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
A műsor házigazdája Nagy Adrien.
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Kutyatár műsora. A mai műsorban a támogatók, terápiás és segítőkutyás alapítvány két munkatársával beszélgetek, a Varga Viktóriával és Mizser Lillával. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nagyon örülök, hogy tudunk erről beszélgetni, és be tudjuk mutatni a segítőkutyák és a terápiás kutyák különleges világát. A támogatók, terápiás és segítőkutyás alapítványnak vagy te a...
Én a kuratóriumi elnöke vagyok, és a vezető kiképzője.
Én te pedig vagy egy munkatársa, ugye?
Igen, egy terápiás párost alkotok a kutyámmal.
Jó, Viki rólad, hát már a szakmában is tudja mindenki, hogy...
Nem biztos.
Hogy terápiás kutya kiképző vagy. Ugyanakkor mozgássérült és személyisegítő kutya kiképző, vagy vezető kutya kiképző, rohamjelző és hallássérült segítő és hangjelző kutya kiképző. Ezeket mind érinteni fogjuk majd most a műsorban. Ebben a alapítványban, ahogyan én tudom, a legtöbbeteknek, vagy a legtöbb embernek van civil foglalkozása is, ugye? Lilla, te milyen háttérrel mentél az alapítványhoz?
Én gyógypedagógus vagyok, autizmus élő gyerekekkel dolgozom, de előbb volt a kutya, mint hogy gyógypedagógussá váljak.
Értem, ezt is fogjuk majd érinteni. Viki, te pedig már azelőtt is oktató voltál, ugye, hogy megnyitottad, vagy ki összeosztod ezt az alapítványt?
Én előtték kertész vagyok. De csak azért, mert hogy amikor én középiskolát kellett választanom, akkor még nem volt semmilyen állatos munka középiskolában, és akkor valahogy a növények álltak a legközelebb az állatokhoz, úgyhogy kertészből lettem kutyakiképző, igen, nekem ez a fő foglalkozásom.
Az alapítvány mennyi ideje működik?
Hát 2 éve vagyunk különálló alapítvány, előtte is ugyanezt csináltuk, csak egy másik alapítvány keretein belül.
Azelőtt, amikor egy másik alapítvány kereteiben belül csináltátok, akkor te már képeztél terápiás és segítő kutyákat is?
Igen, én ott kezdtem el, először nyilván saját kutyáimmal, és aztán pedig én lettem ott a terápiás.
Elmondjátok nekem, hogy áll össze ez a mostani alapítványotok, hogy kik vannak benne?
Van ugye egy alapítónk, őszintén terápiás párost alkotnak, 2 kutyával, illetve egyen már vizsgázott, egyen most készül föl. Van ugye egy kuratóriumi csapat, azon belül is mindenkinek van saját terápiás kutyája, illetve vannak a párosok. Uh-huh. Most jelenleg azt hiszem 13-an vagyunk, ennél több kutya van, 16 kutya van talán, és 13 felvezető.
Tehát van olyan páros, aki mondjuk már 2 kutyával vizsgázott le.
Ezt egyébként, honnan indult ez, milyennek a gyökere, hol lehetett ezt először tanulni, amikor ez így előjött, hogy valaki terápiás kutyákkal akar dolgozni, vagy segítő kutyáknál. Nyilván a vakvezető az visszanyúlik, ugye, akár évtizedekkel ezelőttre, nem? Magyarországon ott az elég erős vonal a vakvezető.
Igen, itthon a segítő kutyák közül a vakvezető, aki először, akivel ugye a Ritnovszki János dolgozott először itthon segítő kutyákkal, és ő a saját kutyáját képezte ki, nagyon érdekes módszerei voltak, neki egy Bernát hegyie volt, és ezzel a módszerrel képezte a kutyát, hogyha beleestek az árokba, akkor beleestek, de utána a kutya többet nem esett bele az árokba.
A Bernát hegyi.
A Bernát hegyi.
Ez mennyi, 30 éve?
Igen, szerintem inkább több, igen. Igen, és akkor ő általa alakult a Csepeli Vakvezető Kutyakiképzőiskola, én ott is dolgoztam egy olyan jó 20 éve, ott kezdtem a segítőkutyás szakmát, és akkor ugye 20 éve van körülbelül ez a terápiás kutya kiképzés itthon, azóta viszont már rengeteg szervezet meg alapítvány.
És akkor ezek a szervezeteknek tulajdonképpen ugyanazt a kurikulumot kell mindenkinek teljesíteni? Hogyha... Én azt, hogy választok egy helyet, mert nyilván több helyen lehet ezt tanulni, ugye?
Szerintem ezt tanulni, hát attól függ, mit akar az ember tanulni, mert ugye vannak ezek a szervezeteken belül, minden szervezetnek kell, hogy legyen saját kiképzője, aki viszont rendelkezik egy tanúsítvánnyal, hogy ő elvégezte ezt a képzést, és azon belül viszont vannak párosok, akiket ezeket a kiképzők kiképeznek, akik ugye nem kell, hogy OK és végzettséggel rendelkezzenek, hanem csak a kétkörös terápiás vizsgát, illetve az egykörös segítőkutyás vizsgát kell letenniük az adott valamilyen sérültséggel rendelkezni.
Ugye most közben beszélünk arról, hogy terápiás, meg segítőkutyák, ugye ez a hallgatónak ez lehet esetleg zavaró, de hogy így tudjuk ezt szétszedni, ugye, hogy vannak segítőkutyák, és vannak terápiás kutyák. Ma inkább ebben a műsorban most a segítőkutyákról beszélnénk. Akkor ezt elmondanátok, hogy mik tartoznak a segítőkutyák alá?
Szerintem a terápiás kutyákról is fogunk beszélni, mert nekünk az a fő profilunk.
Jó, de most akkor előbb vegyük a segítőkutyákat. Jó, hogy mit tartoznak a segítőkutyák?
Szóval, hogy az a nagy különbség a segítő, egyébként nyilván a terápiás is egy segítőkutya típus, de ettől függetlenül eléggé más jogokkal rendelkeznek. A segítőkutyák a rohamjelzők, a mozgássérült segítő, a személyisegítő, a hallókutya és a vakvezető. Ugye itt az a különbség, hogy itt ki vannak adva valamilyen sérültséggel élő gazdának, és ezek a kutyák egész életükben ezt az egy gazdát segítik. Tehát azt jelenti, hogy ők bemehetnek minden olyan helyre, ahova mondjuk egy normál kutyus buksi nem mehet be. Tehát egy boltba, vagy akár egy intézménybe, iskolába, sőt kórházba is bemehetnek a gazdájukkal. Ezzel szemben a terápiás kutyák ugyan a saját gazdájukkal vizsgáznak, de nem a saját gazdájuknak segítenek, hanem különböző intézményekbe járnak ki, különböző célcsoportoknak foglalkozásokat tartani.
Abszolút, tehát így azért mondtam, hogy most ebben a műsorban vegyük először a segítőkutyákat, aztán majd a két hét múlva beszélünk a terápiás kutyákról külön, tehát hogy mindenki kapjon egy-egy teljes órát. Tehát, hogy itt ugye, hogy elmondtad a rohamjelzést, elmondtad a bakvezetést, elmondtál még egy csomó más dolgot, hogy lehet erre szelektálni egy kölyköt, és mi van akkor, hogyha valaki mellé nyúl, vagy hol látjátok azt meg, hogy esetleg nem jó az adott egyed erre a munkára? Hogyan tesztelitek ezt?
Eleve nagyon más típusú kutyák valók vakvezetőnek, és mondjuk rohamjelzőnek. A vakvezetőnek egy nagyon magabiztos, egy dominánsabb, egy határozott kutya alkalmas, hiszen ott a gazdát húznia kell, ott adott esetben a gazda döntését felül kell bírálnia, hogyha mondjuk a gazda azt mondja, hogy menjünk át a zebrán, de közben jön egy autó, és azt a kutya látja, akkor ezt úgy hívják, hogy engedelmes engedetlenség, tehát a döntést a kutyának felül kell bírálnia. Viszont a rohamjelzőnek, meg mondjuk a hallókutyának nagyon érzékenynek kell lennie, hiszen ott a legkisebb jelzés a gazdából a legkisebb furcsa jelre is be kell reagálnia.
Gondolom ez a legkülönlegesebb így az átlagember számára, hogy tud egy rohamot jelezni egy kutya. Ezt tulajdonképpen tréningek után tanulják meg a kutyák?
Igen. Tehát egyrészt nagyon érzékeny kutyákat választanak rá, és még föl is vannak érzékenyítve, de nem tudjuk még pontosan, hogy mi az, amit a kutya érzékel. Csak az van, hogy a kutya rá van tréningezve arra, hogyha bármilyen előjele van annak.
Furcsa mozgás,
de akár szag is, de ezt még nem tudjuk pontosan, hogy mire jelez a kutya. Van olyan kutya, aki 5 perccel előbb jelez, valaki egy fél órával, valaki egy fél nappal előre tudja
és
jelezni.
És az, hogy jelez, ez tulajdonképpen a gazdájának jelez, hogy rosszul leszel?
Igen. Hát több fokozata van, mert először nyilván a gazdájának jelez, de hogyha már olyan állapotban van a roham, hogy a gazda nem tud már mit csinálni, akkor ezt a kutyának fel kell mérni, és el kell menni a segítséget hívni.
Hihetetlen, nagyon érdekes. Mondanátok fajtákat erre, ugye?
Hát az érzékeny kutyákra ezek az uszkárok, akár ezek a kis testű bármilyen, amit a szél is elfúj, akár a kopasz kutyák is.
Kopasz kutyák.
Igen, tehát hogy minél érzékenyebb, annál jobb, mert hogy annál érzékenyebben reagál a gazdának bármilyen.
Ugyanakkor vakvezetőt azt gondolom látja mindenki, hogy ezt nagy szeretettel használják a labradorokat.
Többnyire labrador, igen, az a legnyilván. Régen voltak német juhászok is, de hogy azért fontos, hogy ezek a kutyák barátságosak, és jó teherbírásúak, és jó monotonitás tűrésük legyen, hiszen a gazda minden nap ugyanazt az útvonalat járja végig. Tehát mondjuk azért nem alkalmas egy border collie, mert egy border collie-nek tök unalmas lenne egy ilyen meló
Igen, ugye azt szokták kérdezni, így hát laikusok, én is kérdezhetném ezt, hogy azért milyen érdekes, hogy ugye látja az ember ezeket a vakvezető kutyákat a parkba, ugye rajtuk van egy mellény, vagy egy ilyen jelzés, jön a gazdájuk egy fehér bottal, és körülöttük szaladgálnak a kutyák. Lehet, hogy még oda is mennek hozzájuk kutyák. És hogy mitől tud ez a munkában lévő kutya differenciálni akkor, hogy ő nem kezd el szaladgálni a többi kutyával, nem tépi ki magát, és nem megy el játszani.
Hát szerintem ez pont ugyanolyan egyébként, mint egy kutyaiskolában, hogy ott van egy csomó kutya, de ha te elkezdesz dolgozni a kutyával, és a kutyát berakod munkába, akkor onnantól kezdve ő dolgozik, amíg ki nem veszed a munkafeladatból. És nyilván ott van a hám, és amint rákerül a hám, ő munkába van, ha lekerül a hám, akkor ugyanolyan bármilyen buksi, mint az összes többi.
Így van, tehát akkor a hám tulajdonképpen az neki egy ilyen bekapcsoló, igen. Bekapcsoló igen. Lehet. Igen.
Szerintem pont ez a parkos hasonlathoz még így azt hozzáfűzném, hogy szerintem nagyon fontos jelentősége van mondjuk egy vak ember életében, vagy bármilyen más fogyatékossággal élő ember életében annak, hogy van egy kutyája, mert én azt gondolom, hogy a társadalom sokkal nyitottabb egy segítő kutyával érkező vagy rendelkező emberre, mert van egy ilyen elsődleges kapocs, amit mondjuk egy kutya megnyit, ha csak arra gondolunk, hogy nem tudom, elmennek igen, a parkba, igen, ahol sok igen, kutya igen, van. Igen.
És az is fontos, hogy ne engedjük rá a kutyáinkat.
Igen, ez nagyon fontos, hogy nem. Igen, hogy
csak
ne.
Amikor ugye már nincs rajta a hám.
Ha nem, igen, akkor inkább hívjuk el a kutyánkat, ugye? Mert azért akárhogy is, akármilyen jól képzett is az a kutya, azért az egy nagyon nagy kívás, hogyha rárohal a 2-3 kutya, nem?
De nem csak a kutyák egyébként, az emberek is előszeretettel cicegnek, buksíznak, miközben dolgozik. Jaj, hány éves? Jaj, hogy aha. Hívják? Miközben a gazda is nyilván egy nem látó embernek ezer dologra kell koncentrálnia, a kutya is melóban van.
Jó, ez szerintem egy nagyon fontos információ, hogy hagyjuk őket békén. Igen.
Szerintem ez talán most már egyre jobban kezd elterjedni, hogy amikor láthatóan dolgozik a kutya, Én nagyon sok olyan fórumon olvasok erről, ahol inkább próbálnak már ilyen információkat átadni, és pontosan ezt kihangsúlyozni, hogy nem cicegünk neki, nem bugyogatjuk meg
hát
a villamoson.
Ezt erősítjük mi is most ebben a műsorban. Most pedig zenélünk, és akkor innen folytatjuk.
Vigyázba most mindenki, natlétában pózolok. Szűk nadrágban a parton a lányok, egyikét bolondulok. Háromkor én,
na még mit nem?
Innen meg nem léphetek. Minden kevert italt móddal kóstolgatnék én bele. A Balatonon járok, enyém a világ. Olvadnak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap és nincs emlékem igazán. Gyönyörű egy hajsza a szerelem után. A napter rendszertelenül olvad szét az izzó testeken. Kacér vigyor, de nincs kacsintás, hát ha így is megnyerem. Egy piros rendszámos kedilegben a magnón a diszkót hangolják. Fűtött már az egész part, a stégen keresik a romantikát.
Most álljunk össze! 30 fok, gyönyörű napsütés, ez pedig továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Breakfast Company-tól. Holnap kezdődik a strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti!
A Balatonon járok, enyém a világ. Olvadnak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap és nincs emlékem igazán. Gyönyörű egy hajsza a szerelem után. Mondd, merre jársz és ha kérdik, hogy milyen volt velem. Azt mondod-e majd végig, hogy nem is lép. te is, amit én éreztem, hogy nem múlhat el nyár, anélkül, hogy még egyszer belém karolnál. Simogatnál hajnalig, s még az idő is megáll. Simogatnál hajnalig, az idő is megáll. Ha Balatonon járok, enyém a világ, hol vannak a szívek, nyílik a virág. Már süt a nap és nincs emlékem igazán, gyönyörű egy hajszal a szerelem után. Mondd, merre jársz és ha kérdik, hogy milyen volt velem. Azt mondod, de majd végig, hogy nem is létezem. Nézd az égre fel, babám, úgy elátod a világot. Nézd az égre fel, s talán megtalálod, akire vágyod a szíved.
Ez a Rádió Bézs, folytatjuk a műsort, beszélgetek Varga Viktóriával, a Támogatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány kuratóriumi elnökével, és Mizsád Lillával, gyógypedagógussal, terápiás kutya felvezetővel, aki az alapítvány munkatársa. Ott hagytuk abba, hogy a segítőkutyákról beszélgettünk, és az merült itt fel a zene alatt, hogy vajon kölyökkorban hogy választódnak ki ezek a kiskutyák, akiket azt mondjátok, hogy belekerülhet egy ilyen segítőkutyás programba? Elmész egy tenyészetbe, és azt mondod, hogy keresel egy jó kis rohamjelző kutyát, akkor mi van ott 15 kölyökkutya, hogy választod ki?
Eleve meg nagyon megnézzük, hogy milyen tenyésztőtől hozzuk, mert hogy sokat számít, hogy milyenek a szülők. Hogyha általában mi úgy csináljuk, hogy már megvan az alany, hogy kihez fog kerülni a kutya, és hozzá választunk kutyát, tehát egy dinamikus emberhez egy dinamikusabb kutyát tudunk választani, tehát hogyha a szülők olyan típusúak, ami mondjuk ennek a kliensnek megfelel, akkor ott nagyobb eséllyel fogunk olyan kis kutyát találni, ami számunkra is ideális, és akkor utána következik, hogyha megtaláltuk a tenyésztőt, és megtaláltuk a szülőpárt, hogy megnézzük kölyök teszttel a 6-7-es kiskutyánkat.
Ami egy speciális teszt, amit te például tudsz végezni.
Igen, ahol nagyjából be lehet lőni, ez nyilván nem egy 100%-os dolog, de nagyjából be lehet lőni annak a kiskutyának a kvalitásait, és azt leginkább, hogy mi az, amit kell fejleszteni, mi az, amiben jó, mi az, amiben kevésbé jó.
Tehát, hogy mondjuk egy kezdeményező kutya, egy nyugodtabb kutya,
mennyire
bátortalan,
igen,
bátor.
Mennyire oldható, mennyire aktív, mennyire kapcsolódik az emberekhez, mennyire érzékeny, tehát, hogy ezeket már egész pici korba ki lehet szűrni.
És akkor mi történik? Kiválasztjátok az egyedet?
Kiválasztodik az egyed, igen, általában nálunk nevelőszüléség van, egy évig egy nevelőszülőnél, most szerencsénk van, mert az egyik kiképző a nevelőszülőnk, ott éldegél egy évig, nyilván közben már a jövendőbeli gazdájával többször
fog találkozni. És neki megvan adva a nevelőszülőnek, hogy mit csináljon vele, hogy vigyed, szocializálja, kutyák közé vigyed.
Igen, igen, de már tehát van egy csomó dolog, amit a kiskutya, hogyha minél előbb megtanul, az aport például ilyen. Tehát egy kiskutya nem kezd el korán aportozni, és később egy éves kor fölött sokkal nehezebb.
Azt mondjuk el, hogy az aport az, hogy esetleg ő személyi segítő lesz, hogy hozzon oda
igen,
valamit,
hozzon,
ugye?
Hozzon ilyen tárgyakat. Igen, egy kiskutya, olyan, mint egy kisgyerek, mindent fölvesz, minden a szájába vesz. Ez erre tök jó ráerősíteni, mert hogy ez akkor gyakorlatilag magától működik, és nem kell később küzdeni ezzel a dologgal. Tehát, hogy ott az elején nagyon, tehát egy éves korára gyakorlatilag az a kutya már készen van, és akkor utána még fél év van egy ilyen összeszoktatás, illetve a gazdáhonnak ilyen speciális feladatokat tanítunk a
és
kutyának.
És közben az egy év alatt is megy már az engedelmes munkára valós?
Azonnal. Hazamegy, mikor 12 hetesen hazamegy a kiskutya.
Szinte, hogy egy bevésődés, szivacs korszakban mondjuk.
Igen, de hogy nem az van, hogy itt azonnal a pórázra tesszük, hanem így szépen fokozatos. van, tehát hogy nyilván nyakörpórász, különböző ingerek, és akkor szépen útközben mindent megtanul. Akár ugye a kiskutyák szereznek húzogatni, hogyha már ott ezt a húzogatásba rátesszük a vezényszót, hogy fogd, húzd, akkor ezt utána később nem kell vele küzdeni.
Igen, akkor pont most itt beszéltük ugye, hogy személy segítő. Ugyanakkor vannak a kerekes székesek, akkor ez tulajdonképpen ebbe a csoportba tartozik, nekik kellene...
Nem, az a mozgássérült segítő.
De akkor, mert ez így kicsit összemosódik, hogy igazán a mozgás, a személyi segítő kutya
mit csinál? A személyi segítőbe tartozik az összes olyan segítő kutya, amit máshol nem lehet begyömöszölni. Tehát ott van az autizmussal élőknek a megsegítése, ott lehet olyan személyi segítő, aki egyébként valami szorongással él, vagy oda tartozik például az is, hogy van mondjuk egy nagyon sérült gyermek, aki nem tud levizsgázni a kutyával, és van neki mondjuk valamelyik szülője, aki viszont le tud vizsgázni a kutyával, ugyanebbe a kategóriába esik, és akkor itt hárman vizsgáznak. A gyerek, az anyuka vagy az apuka, meg a kutya.
Akkor a személyi segítő, ő inkább a lelki, vagy a mentális egészségért felel, idézőjelbe teszem. Tehát nem az van a személyi segítőnél, hogy hurcolász a távirányítót, meg a...
Akár egyébként szerintem az is lehet, tehát, hogy vannak olyan mondjuk egy pánikrohamos embernél, van, hogy szükség van arra, hogy odahozza a gyógyszert, vagy van, hogy szükség van arra, hogy elmenjen és segítséget kérjen.
Oké, értem.
Tehát, hogy ebben a személyi segítőben sok minden belefér. Egy autista gyereknél mondjuk akár lehet az, hogy ha bármi gond van, vagy akár egy mozgássérült segítőnél is, hogyha mondjuk az anyuka vizsgál, vagy az apuka a kutyával, de a gyerek elesik a kertbe, akkor bemegy és szól, hogy gond van.
Értem. És akkor a mozgásért térjünk arra, hogyha mondjuk van egy kerekes székes személy, akkor mi az, amiben más az a kutya? Mi az, amit tud még? Tud ilyesmit, hogy ajtót nyit, vagy?
Ajtót nyitnak, villanyt kapcsolnak, tárgyakat hoznak, visznek, kiveszik a mosógépből a ruhákat.
Komolyan?
Kinyitják a fiókot, beleraknak.
De most komolyan kiveszik a mosógépből a ruhákat.
Igen, kicsit nálas lesz utána, de nem baj.
Fantasztikus.
Ha már szőrös, akkor mindegy.
Tehát akkor ott tartunk, hogy van egy ilyen kiskutyánk, aki mindenre képes, na de akkor még mindig ott vagyunk, hogy fogjuk ezt az illető személlyel összeszoktatni, ugye? Tehát, hogy mik lesznek azok a vezényszavak, mennyire ügyes az az illető, ugye?
Igen,
az
mert sok esetben ugye ezek az emberek nem feltétlenül kommunikálnak ugyanúgy, nem feltétlenül mozognak ugyanúgy, mint egy kiképző.
Igen,
tehát
igen,
eleve
igen.
Már, mivel hogy tudjuk nagyjából, hogy kihez fog kerülni az a kiskutya, már a kiképzőt is úgy választjuk. Tehát, hogy egy nagyon lágy emberhez nem választhatunk egy kemény kiképzőt, mert ott a kutya nagyon nehezen fog tudni átállni. Tehát, hogy már itt is, és a képzés folyamán is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a későbbi gazda milyen, hogy fog kommunikálni, milyen lesz a mozgása.
Mert úgy van, hogy ezek a gazdák, akik azt mondják, hogy egy kutyára lenne szükségem, ők bejelentkeznek az alapítványhoz.
Igen. Bár mostában nem tudjuk miért, de nagyon trend, hogy saját kutyával jelentkeznek, de hogy azért ott azért kis eséllyel indulunk jó.
Hát igen. Mert
jó alapokkal, igen.
És ez egy ilyen támogatott valami ezeknek a sérült embereknek? Tehát benne van ebbe egy állami finanszírozás, vagy nincs?
Hát lehet pályázni.
Csak a pályázat. Tehát,
igen.
Jó, tehát hogy ott tartunk, hogy akkor a kutya felépült valamennyire, és mennyire hosszú időben, milyen hosszú ez a folyamat, amíg mondjuk összeszokik egy párossal?
Hát nálunk úgy van, hogy viszonylag most már, tehát a fél éves korától már rendszeresen fognak találkozni, sőt, hogyha mondjuk a kiképzőnk elutazik valahova, akkor ott tölti náluk a hétvégét, tehát hogy ne az legyen, hogy tök ismeretlenül, hanem mivel, hogy ismerjük a családot, ismerjük, hogy hova fog kerülni, ezért időnként elmegy hozzájuk akár egy hétvégére, nyilván ott már kapnak instrukciókat.
Micsoda aprólékos munka, és milyen érzékeny munka, és milyen jó kis kutyának kell lenni, rendszerileg is, meg mindenhogy.
Igen, egyébként szerintem a nehézség mindig az egy ilyen családba bekerülni, mert hogy itt az ember nehezen tud határokat szabni, meg kívül maradni. Tehát, hogy akkor itt valahogy belefolyik az ember egy kicsit a család életébe.
Ezt kérdezni, tulajdonképpen te, amikor így szoktatod össze a párosokat, akkor te sok időt töltesz a családban is, nem?
Hát igen, főleg az elején, ugye. Igen. Szóval, ugye vannak speciális feladatok, ami annak az adat illetőnek szüksége van, ezt ugye meg elkezdjük a kutyában felépíteni, és akkor általában az átadás az egy ilyen táboros időszakban szokott megtörténni, amikor elmegyünk egy hétvégére, és akkor még ott van a kiképzőnk is.
Mert akkor esetleg több kutyát is átadtok egyszerre.
Igen, és akkor ott van a, bár mi még nem adtunk olyan sok kutyát át, mert most lesz majd az első.
De most legalább ennél voltatok,
az,
nem?
Igen.
Az is erről szólt.
Tavaly átadtunk egy kutyát, de ő még nincs levizsgázva, és akkor ott együtt töltenek, még ott van a kiképző is, de már a kliensnél van a kutya, és akkor egy pár három napot úgy vannak együtt, hogy még együtt dolgoznak, és akkor onnan már ők viszik haza
a kutyát. Nyilván utána is, hogyha probléma van, azért hívhatja az alapítványt.
Hát nem, onnantól kezdődik el igazán a munka.
Onnantól,
mert onnantól kb. Egy ilyen pár hónap, és utána van a vizsga. Tehát amikor átkerül a kutya, ott lesz igazán.
Még egy kérdés, aztán újra zenélünk, hogy van, sok olyan helyzet van, hogy esetleg visszaadják a kutyát, de nem tudnak vele.
Nagyon-nagyon-nagyon fölmérjük azt, hogy hova kerül a kutya.
Tehát nagyon tutira mentek.
Igen.
Igen.
Hiszen iszonyú sok idő, rengeteg energia, és egy csomó gondolom. Pénz van igen. benne, tehát igen. nagyon megnézzük onnantól kezdve, hogy van-e kerítés a családnál, igen. van-e kisgyerek a családnál, van-e másik 58 kutya a családnál, és hogy illetve mennyire van szüksége annak a családnak arra.
Jó, zenéljünk egy kicsit, és innen folytatjuk.
You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission, tonight's the casting call. If this is the real audition,
oh God, help us all.
You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know, the one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go, if you're the someone ready to be found. The someone ready to be what you need to do, till they discover you, and make you more than who you're seeing now. So when the stars align, I think I'll stay behind. You've got to go and find that someone in the crowd.
Thank you.
Ez a Rádió Bézs, visszajöttünk a zene után. Na, a Támogatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány két munkatársával beszélgetek, Varga Viktóriával és Mizser Lillával. Éppen a segítőkutyák munkájáról beszélgetünk. Érintettük ugye a mozgássérült segítő személyi segítőkutyát, illetve beszélgetünk arról, hogy hogy nevelődnek fel ez a kiskutyák, de vannak viszont olyan kutyák, akik rohamjelző és úgynevezett halló kutyák. Mik ezek, Viki?
A rohamjelző az többnyire epilepszia, illetve most már elkezdtek cukorjelző kutyát is képezni, az abszolút szaglás alapján megy. Arra egyébként szerintem a legtöbb kutya alkalmas.
Képes, ugye? Még igen. Jobb, inkább.
Csak nagyon a szagot azt nagyon álmukba is, tehát hogyha mondjuk alszik a gazda meg a kutya, de megérzi a szagot, annyira erős kell neki legyen ez az inger, hogy föl kell álmából a szagra. Ezért is kell egy érzékenyebb kutya. A halló kutyák, ők ugye hallássérült embereknek segítenek, jelzik a hangokat, kopogás, telefoncsörgés,
tehát, hogyha gyerek sírás, akkor elkezd ugatni a kutya, igen. És akkor látja rajta,
nem,
hogy
nem ugat, hiszen nem hall a gazda.
Igen, de hogyha látja rajta, hogy ugat
nem,
esetleg.
Oda megy és szól neki.
Megböki.
Megbögdösi.
Fantasztikus.
Megbögdösi és elviszi a hangforrásához, hiszen onnantól kezdve, hogy megbögdösi, még nem tudja, hogy honnan jön a hang, tehát, hogy a hangforrás az ajtó, akkor odaviszi, a hangforrás a telefon, akkor odaviszi, a hangforrás a síró gyermek, akkor a szomszéd szobába viszi.
Szóval nem az ugatás, nem. És tulajdonképpen ez, amiről most beszélünk, hogy rohamjelző és a hallókutyák, ez azért nagyon-nagyon speciális, nem? Vagy nem nehezebb ezeket
képezni? A rohamjelző az szerintem az nehéz, az nehezebb.
Mert ott szagok.
Egyrészt a szagok, másrészt ott általában egy rohamos család, az nagyon nehéz.
Mármint a oktató, aki képző részéről is?
Igen, tehát akinek azért, akinek súlyos rohamai vannak, ott az a családban azért úgy nehéz elnavigálni a kutyát, és nagyon-nagyon, a kutyának nagyon-nagyon szigorú szabályokra van szüksége. Ahhoz, hogy, tehát, hogy mondjuk az anyuka nem üntyüm-püntyüm, nem tehát hogy ott nagyon-nagyon rá kell, hogy kattanjon a gazdára, hogy csak vele.
És most egy picikét erről mondjál valamit, hogy mondjuk van egy epilepsziás ember, és akkor elmész hozzájuk, és váltok egy rohamot, és akkor...
Szimbiózisban élnek egymással a kutya meg a gazda.
De te, mint oktató, az nagyon érdekel nekem.
Ott már egész kiskortól általában együtt nőnek föl, együtt, és ott csak a gazda csinálhat mindent a kutyával.
De ki erősíti meg a kutyát abban, vagy ki jutalmazza, hogy jól csinálod? A gazda, aki igen. Egyébként rosszul lesz.
Igen.
De azt hogy?
Igen. Hát úgy, hogy nyilván van az elején, és vannak segítségek, de hogy ha már bármilyen jele van annak, akkor ő a kutyára reagálnia kell. Vagy pedig a család valamilyen tagjának.
Család valamilyen tagja, hogyha egy rosszul lét után, hogy ügyes voltál.
De úgy kell reagálnia, hogy ugye nem, tehát hogy itt ne... Tényleg nagyon szigorúan kell venni azt, hogy ennek a kutyának senki más, gyakorlatilag az élete a gazdája. És senki más nem avatkozhat bele úgy a kutya életébe, mint ő. Tehát, hogy ott nem lehet nagymama meg nagypapa, aki etetgeti az asztal alatt, vagy sétálni viszi, vagy bármi. Tehát ők gyakorlatilag egy ilyen függő viszonyban vannak egymástól, és ezáltal lesz a
mint
kutya.
Mint egy szimbiózisba ennyire... él igen. Azzal a betegséggel, azzal a beteg igen. Emberrel, azzal az idegrendszerrel. És van ez, hogy így áthágják, vagy azért betartják?
Ha áthágják, akkor nem fog jelezni a kutya.
Tehát, akkor ez a kutya tulajdonképpen nem is él úgy egy családban, mint egy családi kedvenc kifejezetten.
Nem, ezeknek azért a kutyáknak nehezebb.
Ez kemény.
Kicsit, igen.
Ez azért felőrli a kutyát is, igen. Nem?
Hát nyilván nagyon nagy hangsúlyt kell arra fektetni az állat jólétre, tehát hogy itt nálunk akár egy rohamjelző, akár egy mozgássérű segítő, már a bekerülésnél nézzük azt, hogy ki tudja vinni a kutyát naponta háromszor sétálni, hogy milyen környéken lakik, hogy milyennek az anyagi körülményei megengedheti-e magának, hogy mondjuk normális kutyakaját, tehát hogy kérdez. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeknek a kutyáknak jó legyen.
Még az merült itt hirtelen fel bennem, hogy ugye te nagyon sok mindent csinálsz, képzel segítőket is, terápiás kutyákat is, és hogy azon belül is a segítőkutyákon belül is ennyi félét, hogy milyennek a irodalma? Tehát, hogy ezt egyrészt gyakorlatban tanultad, vagy pedig ennek van egy irodalma is?
Van irodalma. Aha. Én gyakorlatban még a rohamjelzőt azt viszonylag keveset csináltam, én ezt tanfolyamon végeztem el, láttam már ilyen kiképzést, meg vannak ismerősök, akik
és
csináltak
ennek vannak
ilyet.
Nagyon jó kiképzői itt az országban?
Igen, de igen, de ez nehéz.
Meg a szagot is sem egyszerű, ugye?
A szagot szerintem az könnyebb, csak az nagyon macerás. Tehát, hogy ott nagyon az, a nap mint bármelyik időpontjában, és a szag ugye az nagyon illékony, tehát, hogy eleve, hogy ilyen körülményes, hogy nem tarthatod bárhol, nem rakhatod el bárhol, mert ne a kutya, igen, ne szennyeződjön. Tehát, hogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, macerás, hűtőbe kell tartani, újra meg újra le kell venni a szagot.
Nagyon széles körülmunka.
Igen.
Jó, akkor térjünk arra, amiről beszéltünk, hogy talán ez, mint segítőkutyák, talán a vakvezetők vannak legjobban a köztudatban benne.
Én vakvezetőkutyát képeztem egyébként ugye a legtöbbet.
És arra is van a legtöbb igény, ugye?
Én most az alapítványnál nem képzünk, én amiket képeztem, azt annó Csepelen kezdtem el, és a többieket
ők meg... a Baráthegyek?
Nem, ő a Baráthegyek Miskolcon vannak, a Csepeli az, ő az, amit a Ritnovszki János alapított annó, és akiket képeztem az elmúlt években, ők inkább külföldre mentek.
Jó a magyar vakvezető képzés?
Jó, olcsó.
Aha, tehát, hogy értem. Tehát,
nyilván
hogy...
a külföldi viszonylatnak olcsó.
Értem, és akkor ugye itt nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy mennyibe kerül egy ilyen segítő kutya kiképzése, ugye?
Igen, hát te... most olyan 2,5-3 millió forint körül jár egy segítő kutya. Tehát onnantól kezdve...
És ezt kidobja össze?
Hát, igen. Mi a mostani segítőkutyáinkra csináltunk egy kampányt, tehát hogy egy alapítványon belül külön meló az, hogy egyáltalán összeszedjük azt a pénzt, amit aztán eldolgozhatunk.
Én ahogy nagyon csodálkozom azon, hogy erre nincsen forrása, ilyen egészségügyi
vannak pályázatok,
állami forrás.
Vannak pályázatok, nyilván ennek van egy korláta, meg a kérdés, hogy ki kapja, ki nem, de évente egyszer ki.
De semmilyen erre. Finanszírozás nincs erre, mint mondjuk egy egészségbiztosítás, vagy bármi sem.
Egyébként Németországból ott fizet mindent az ár.
Igen, erre gondoltam, hogy nincs ilyesmi semmi.
Ott kozmetikát, kutyakaját, mindent. Nálunk onnantól kezdve, hogy a segítőkutya átkerül a gazdához, onnantól kezdve ő finanszírozza az ellátását.
És van olyan is, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy beszáll, és mint későbbi gazda fizeti a képzést? Vagy nem
igen, tudni. Szokott olyan lenni. Szokott. Azért ez nagy vállalás, de szokott
igen. A vakvezetők, azok akkor ezt már talán érintettük, talán nem, hogy ők általában labradorok, ugye? Mert hogy nyugodtan...
Többnyire. Jó a teherbírásuk, igen, könnyen képezhetőek, jó a monotonitás tűrésük, kedvesek, barátságosak. Ez nagyon fontos, mert hogy nem, tehát, hogy ha egy kutya adott esetben megérzi azt, hogy egy gazda bizonytalan, akkor sok esetben ezt nyilván is te is, mint kutyaoktató tudod, esetleg úgy reagál, ami egy segítő kutyában nem fér bele.
Tehát nagyon fontos, gondolom, az egyed is, mert hát milyen benne a panzióban őrületes labradorokat látunk, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon pörögnek, és nagyon szétszórt a figyelmük, tehát, hogy nyilván a kiválasztásnál, amiről beszéltünk már, ott
a... Nyilván, igen, fontosan. Az labradorokon belül, de hogy a labradorokat is a gazdához igazítsuk, tehát gyors tempójú gazda, gyors kutya, lassú tempójú
igen,
gazda, gyors kutya. Határozott gazda, határozott lágyabb gazda. Tehát, hogy még ezen belül is, még a fajtán belül is nagyon nagy a szelekció.
És itt lehetnek golden retrieverek is, ugye? Én már láttam.
A golden az van, de nem jellemző. A golden nagyon érzékeny. Én csináltam azért sok érzékeny, és én egyébként jobban szeretem az érzékeny kutyákat, mint az ilyen tufafejűeket.
De miért? Az érzékenységet olyan nehéz oldani.
Igen, de hogy nekem valahol sokkal jobban esik egy kutyát fölépíteni, mint gátolni.
Lenyomni. Igen. Ez látod megint habitus, mert erről sokat beszélgettünk a panziókon belül is, hogy ki milyen kutyák, kihez milyen kutyák járnak, és pont mondta a kolléganőm, hogy hát nála csak érzékeny kutyák vannak, hihetetlen türelme van, és lassúbb, mint mondjuk én. Én meg inkább rájuk szólok, legyen 100 labrador, én azokkal elbírok, nem? Mert hogy a habitusom is más.
Igen. Én nehezebben bírom az ilyen
körgő.
Igen.
Tufa. Hát túl nevezzük tufa.
Igen, meg egyébként szerintem együtt élés ügyileg is egy sérült embernek könnyebb mondjuk egy kutyával, hogyha jobban idomul, kevesebb rászólással és inkább motivációval, mint mondjuk, hogy ott kemény. Tehát, hogy eleve egy sérült embernek megtanítani azt, hogy hogy legyen kemény egy kutyával, ez tök nehéz.
Biztos, ebben biztos vagyok. Egyáltalán bármit megtanítani, nem a sérültség miatt, hanem egy kifejezetten nem kutyás embernek, úgyhogy még esetleg nem látó is, meg esetleg
Azért a vakvezetők többnyire ők ezért egy határozottabb egyedet kíván, de az összes többi szerintem, akár egy mozgássérült segítő is, ott, ahol a gazda mondjuk kerekes székben van, nem mozog úgy akarja, nem tud úgy beszélni, nem tud, tehát hogy ott nem lehet egy olyan kutyát átadni, aki mondjuk nehezebben kontrollálható.
Most ne felejtsük azt sem el, ugye, hogy rengeteg, tehát hogy említsük meg, hogy az uszkár, ugye, az itt nagyon, nagyon megy, az óriás uszkár, ne felejtsük el nevét megemlíteni, a mozgássérült Ricsi, ugye?
Mányik Ricsi, igen.
Ő csodálatosan képzi ezeket, ő is ezeket a nagytestű uszkár, meg neki Malia is volt. Hogy azért az uszkárok nagyon jók ebben, ugye? Mert nagyon intelligensek, ügyesek, bár érzékenyek.
Szívesen tanulnak, igen. Uh-huh. Igen. Mozgássérült segítőre egyébként a Golden szerintem tök jó. Nem ez a fehér.
Igen, az egy...
Ami inkább labrador.
Igen. Olyan érdekes, ezt én is észrevettem, hogy ahogy kifszedték a színt, megváltozott a viselkedés. Nem tudom, igen, ez mennyiben függ össze. De
és egyébként a labradoroknál és a színek között tök nagy különbség.
Ez egy izgi dolog, így nem fogjuk folytatni, csak zenélünk egyet.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. Spend last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe. And let me go. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when a
comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white Porsches and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like you, girls like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, yeah. Me, do what I want when I come through, I need a girl like you.
Ez a Rádió Bézs, Nagy Adrián vagyok, a Kutyatár műsor vezetője, és beszélgetünk a Támogatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány két munkatársával, Varga Viktóriával és Mizsár Lillával. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ezekre a bizonyos segítőkutyás munkákra milyen kutyák, milyen fajta kutyák alkalmasak, és azon belül is milyen egyedek. Na most a mostani időszakban, vagy hát az elmúlt pár évben, kezdődtek ezek a keresztezések. Lilla, mondanál erről valamit, mert neked tudom, hogy két ilyen kutyád van, ezek a bizonyos uszkárral való kereszteződött kutyák, ugye?
Igen, nekem kettő labradudlin van, viszont ez egy célkeresztezés volt hosszú évekkel ezelőtt, ugyanis Ausztráliában volt egy vak illető, akinek a felesége egyébként vakvezető kutyákat képzett ki, és a férjének azért nem tudott vakvezető kutyát átadni, mert allergiás volt a kutyaszőrre. És akkor a labradort és az uszkárt keresztezve, ugye ezt tudni illik, hogy az uszkárnak nem szőre van, hanem haja, nem hullik, és ezért nem is allergizál. És ezeknek a labradudliknak, meg golden dudliknak, meg minden uszkárral keresztezett fajtáknak az a különlegessége, hogy nem allergiások az emberek, illetve nem hullik a szőrük.
Tehát, hogy viszi az uszkárnak a szőrét, viszi bele akkor ebbe a mixbe.
Igen, minél több uszkár van a kutyában, annál inkább jelenik meg ez a fajta jellegzetesség. Tehát vannak az első és a második generációs dudlik. Az első generációs, hogy ugyanétre, hogy mondjuk a labrador az apa, az uszkár az anya. Uh-huh. Ez ugye kevésbé hozza az uszkár fajta jellegzetességeit például szőrben.
Ilyen a te kutyád a kókusz, ugye? Az
igen,
első
igen.
Kutyád, akit én ismerek. Én
viszont látom. A második kutyám már egy második generációs. Neki nem hullik a szőre, sokkal uszkárosabb.
Mutattál a képet, és teljesen máshogyan néz ki.
Igen, nagyon teljesen. Fura. Viszont temperamentumban és személyiségjegyekben szerintem nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ugye a labradortól hozza ezt a emberszeretetet, nagyon stabil, magabiztos temperamentumot, az uszkárból viszont hozza azt, hogy nagyon szívesen dolgozik, nagyon jól motiválható és nagyon
rettenetesen intelligens.
Igen, nagyon intelligens.
Viszont az érzékenység meg nagyon ott van az uszkárba, és mindegyik viszi az érzékenységet.
Igen, de például ezen a segítőkutyás területen azt gondolom, hogy ez fontos is.
Fontos,
hogy érzékeny legyen a kutya.
Beszélt addig a segítőkutya. És tulajdonképpen mondjátok, hogy mondod, hogy ez egy véletlen, vagy egy direkt kereszteződés volt, de hogy tulajdonképpen az allergia ellen, de nem volt-e mögött egy olyan kíváncsiság is, hogy vajon mi lesz ebből a két fajtából? Tehát, hogy érted, hogy...
Nagyon érdekes, mert szerintem már nagyon sokan tenyésztenek. Itthon nem, de hogy Amerikában, Angliában nagyon sokan tenyésztenek, és szerintem nincs két egyforma dudli. Uh-huh. Tehát, hogy se labra dudli, se golden dudli, mert nagyon más külső jegyeket hoznak.
És
mondjuk almon belül is.
Viszonylag jól sikerült még a labra dudli, ezért álltak rá esetleg a goldennel, és utána összehozni egy ilyen keresztezést? Vagy vajon miért? Mert most már minden... Tehát, hogy most már spániellel is van. Az uszkár az nagyon-nagyon-nagyon népszerű most arra, hogy mindenféle más fajtával keresztezzék. Említettem nektek, hogy én láttam Bernie Pásztorral, láttam uszkárral, láttam, vagyis, hogy láttam spániellel, és láttam ez a Cavalier spániellel is. És ezek bizonyos, hát nagyon helyes kutyák.
Szerintem elsősorban a szőr.
De hogy a szőr, aha.
De hogy nagyon jól néznek ki. Tehát, hogy ezek a kutyák, nekem ugye mostani a legújabb
Rozi,
új
igen.
Kutyám, a Rozi,
nagyon
ő
helyes.
Is egy golden doodle, és egyszerűen mindenki szerelmes belé.
És hát nagyon, és hát nagyon jó
és
a jó habitusú kutya.
Tehát, hogy nagyon jó jellemük van, mert hogy nem... nem küzdős kutyánk, tehát hogy nem olyan kutyánk, akiket a gazda hazavisz, általában nyilván itt is van kivétel, és küzdeniük kell bármivel is, mert hogy
könnyen
csak jól alkalmazkodóak, könnyen taníthatóak, nagyon családcentrikusak, egy csomó mindenre alkalmasak, ugye méretbeli különbség is, hogyha törpével párosztatják, akkor kisméretű lesz, ha óriással, akkor nagyméretű lesz. Tehát, hogy alapvetően szerintem ezeknek a kutyáknak a jelleme, a temperamentuma nagyon kényelmes.
De mondhatjuk azt, hogy igazán most már trendé is vált, nem? Egy kicsit. Tehát...
De hogy ez szerintem nem csak ennél a keresztezésnél, hanem hogyha mondjuk a 101 kis kutya megy, akkor mindenki dalmatát akar, tehát hogy szerintem ez...
Szerintem mindig van egy ilyen hullám.
Fajta, igen, amit
nem, én csak most arra gondoltam kifejezetten, hogy azt, hogy az uszkárt összepárosítsák így bizonyos más fajtákkal, hogy ez most...
Sajnos kicsit, nagyon jól néz ki.
Kicsit úgy érzem, hogy kicsit ilyen trendi is, de ugye említetted a Bernie Pásztort, hogy kísérletezett az illető a Bernie Pásztorral, és hogy én mondtam neked, hogy láttam ilyet is, hogy Bernie Pásztor uszkár, hogy ezt is megpróbáltál. Hogy milyen érdekes, hogy ezek esetleg arra mennek ki, hogy azokból is lehetnének segítők, ugyan, vagy nem feltétlenül.
Ez már nem.
Ez is a szőrre, meg arra, hogy...
Igen. Nekünk az alapítványon belül ugye a kuratóriumunk egyik tagja, ő labradudlikat tenyész, meg golden dudlikat, és nekünk ez ugye nagyon, egyrészt tök jó, hogy ilyen közel van, másrészt tudunk válogatni a kutyákból, és tényleg, amit mi csinálunk, arra ez a fajta keresztezés nagyon alkalmas.
De jó, nagyon érdekes. Jól van, hát köszönöm, hogy eljöttetek.
Bocsánat, de még igen, csak hogy még egy szó, de ez lehet, hogy majd a következő adás témája lesz, hogy ugye a szőr miatt egyszerűen óriási különbség az, hogy mondjuk a Lilla dolgozik egy gyereksürgőségén,
ja, igen,
és
igen,
oda
igen.
Olyan kutya megy be, aki elmegy akármilyen golden vagy labrador, ott nem lehet elkerülni még, nem tudom, napi 10 óra fésülgetés után, hogy ne hújjon bele a szőr, és hogy az ő kutyája meg ugye
akkor
nem fog
ez nagyon fontos.
De szerintem ez majd a következőhöz.
Igen, amikor a terápiás kutyákról beszélgetünk.
Igen.
De milyen érdekes szempontok. Jó, hát köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor a következő adásban folytatjuk a segítő kutyák után a terápiás kutyák átbeszélését.
Köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok!
Nézd! Ma végre ránk zuhant a nyár. Eljött a pillanat, mit régen vártál már. Hallgass rám, a jelszó új kalandra fel. Ilyenkor nem számít, hogy merre indulsz el. Hey, haver, most tök mindegy a cél. A lényeg az, hogy mindig útközben legél. Sziklás hegy, hogy éppen forró tenger part. Hidd el, hogy egyre megy, mert bárhol jó lesz majd. 30 fok, lehet most árnyékban. És közben nem sok dolgunk van. Szamba, oh, ezerre pörög a nyár. Haverok, buli, szamba, oh, ez amit neked is jár. Úgy gondolja sok-sok kocka fej, hogy minden pillanathoz józan ész is kell. Tévednek, az élet jóval egyszerűbb. A föld a jó buliktól sokkal gömbölyűbb. 30 fok lehet most árnyékban. És közben nem sok dolgunk van. Haverok, buli, szamba, oh, ezerre pörög a nyár. Haverok, buli, szamba, oh, ez amit neked is jár. Buli, szamba, oh, ezerre pörög a nyár. Haverok, buli, szamba, oh, ez amit neked is jár. Oh, jár.